A 2013. szeptember 29-i prédikáció.
Fennállva halljuk azokat a szent igéket, amelyek alapján Isten szent lelkének segítségű hívásával az ő üzenetét szeretném ma hirdetni köztetek. Írva található Lukács evangéliumában a 16. fejezetben a 19-től 31-ig terjedő versekben így. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok közt gyötrődve fölemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és a kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott. Atyám Ábrahám, könyörülj rajtam, és küld el Lázárt, hogy újja hegyét mártsa a vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen, gyötrődöm elánkban. De Ábrahám így válaszolt. Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat az életedben. Éppen most, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül meg közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt. Akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám házához, mert van 5 testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt. Van Mózesük és vannak prófétáik. Hallgassanak azokra. De ez erre azt mondta, nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte. Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Idáig Isten igéje, foglaljunk helyet. Szegény Lázár és a gazdag történetét hallottuk. Ez egy egyiptomi mese igazából. Ez az egyiptomi mese került át a Bibliába, és ezt a történetet írta le nekünk itt Lukács evangélista. Vajon hol állunk? Milyen gondolatokat és érzéseket hoz elő belőlünk ez a történet, de egyáltalán a mai szövegek a Szentírásból, amiket felolvastam, akár a Zsoltáros, akár Ámos próféta. Erőteljes hang, mindegyik történet az igazságosságért. Erőteljes hang egy olyan világért, ahol nem szakadékok választják el az embereket. És hajlamosabb vagyunk rábólintani erre a hangra, főleg ha úgy érezzük, hogy minket emelnek föl ezek a történetek, vagy nekünk szolgáltatnak igazságot. De azt gondolom, hogy eltévesztjük az üzenetet, hogyha ennyire sematikusan közelítünk. Ha ennyire ketté hasítjuk a világot, mint ahogy ebből a történetből következik. Mert akárhogy is, igazából ez egy eléggé sematikus történet. Az egyik oldalon egy dőzsölő gazdag, a másik oldalon pedig egy kiszolgáltatott szegény. Nem túl árnyalt karakterekről van szó, nyilván nem is ez a célja az elbeszélőnek. Nyilván a végletekig akarja feszíteni a különbséget és a feszültséget. Mert hát vannak gazdag emberek, akik élnek a javaikkal és jól élnek, és léteznek nagyon is gonosz szegények, ahogy például Victor Hugo regényeiből megismerhetjük őket. De hát ez egy ilyen sematikus történet, a dőzsölő gazdagról, a kiszolgáltatott szegényről, és aztán arról, hogy fordul a kocka, és aztán a gazdag fog szenvedni, és a szegény pedig Ábrahám kebelén nyugszik. Mi itt az üzenet? Talán az, hogy majd a túlvilágon jobb lesz? Ez az üzenet talán átment a középkorba, ma nem sokra megyünk vele. Vagy az lenne az üzenet, hogy a szenvedés, a kiszolgáltatottság elnyeri méltó jutalmát? A gazdagság, a megelégedett életmód pedig elnyeri majd méltó büntetését. Nem egy felemelő üzenet. Nincs kegyelem ezen a világon a veszteseknek, a szegényeknek, a sikerteleneknek, és nincs kegyelem a más világon a jólétben élőknek. Ez így kegyetlenül igazságos, de vajon nem-e éppen ebben a történetben a kiszolgáltatottaknak a haragját érhetjük tetten. Mondhatni inkább nem is csak pusztán haragját, hanem gyűlöletét. Azokkal szemben, akik elnyomják őket, és érthető ez a harag, és érthető ez a gyűlölet. A lázárok megerősítve érzik magukat haragjukban. A gazdagok pedig csatlakozhatnak Nietzschéhez. Ez nem más, mint egy túlvilági blabla, vagy ahogy Nietzsche fogalmaz, egy kiegyensúlyozó túlvilági korrupció. Pedig ez a kettősség nem kívül van, hanem ez a kettősség bennem van. A bennem lakó Lázár örülhet, mellette az Úr. Ábrahám kebele a jövő. De hát most mégiscsak egy frusztrált ember vagyok, aki úgy érzi, hogy nem boldogul. Hogyan áll most mellettem? Mit ad most nekem? Az Isten, a sors, az élet. Nem majd akkor, hanem most. A bennem lakó gazdag pedig, ha érzékeny vagyok erre a történetre, akkor rosszul érzi magát. Erkölcsileg megszégyenítve érzi magát. Akkor az az üzenet, hogy nem veszed észre az embertársaidat. Rossz példát mutatsz a többieknek, hiszen ott van a történetben, hogy a gazdag ember szeretné a testvéreihez elküldeni a Lázárt, hogy ők már valamilyen másfajta életet éljenek. Ha szegény vagyok, a bennem lévő szegény, ha ezt élem meg, az azt mondja, hogy és mi lesz velem most, a bennem lévő gazdag pedig csak megszégyenítve érezheti magát. Az egyik tapasztalat letaglózóbb, mint a másik. Milyen megoldás született, milyen megoldás lehet? A történetben benne vannak a próbálkozások. Valamiféle protekciót szeretne a halála után a gazdag ember a szegény Lázártól. Hiszen fordult a kocka, és szeretne, hogy valamit juttasson neki a szegény. Ő egy csepp vizet szeretne, életében pedig egy falat kenyeret sem juttatotta az ajtajában lévő Lázárnak. Ugye ezt olvassuk Lázárról, hogy még a asztalról leeső morzsákból sem kapott. Ezek nem olyan morzsák, mint a mi asztalunknál, amik lehullottak, hanem ilyen lepényszerű kenyérrel ették az ételt, belemártották a tálba, leharapták róla, amit leharaptak, és ami a kezükben volt, azt az asztal alá dobták. Azt pedig már a kutyák ették meg, és még ez se jutott Lázárnak. És most a gazdag szeretne valami pici enyhületet, hiszen hát a kicsit meseszerű történetben iszonyatosan kínjai vannak, szomjazik. Aztán szeretné, hogyha elmehetne ez a Lázár a testvéreihez. Szeretné, hogyha segíthetne a testvéreinek. Arra gondol, hogyha valami nagy jelet látnak, akkor majd talán megváltoztatják az életüket, és nem jutnak arra a sorsra, amire ő. De hát a nagy jelek nem sokat számítanak. A nagy jeleket sem értik és hallják meg azok, akik nem figyelnek a pici jelekre. A törvényre és a prófétákra nem hallgattak, nem fognak arra sem hallgatni, aki majd föltámad a halálból. A próbálkozások hiába valók. Azért hiába valók, mert nagy szakadék van. Köztünk és köztetek nagy szakadék van. És ez a nagy szakadék nem csupán túlvilági valóság. Ez bizony e világi megélt tapasztalat. Nagy szakadék lehet házastársak között. Nagy szakadék lehet testvérek között. Nagy szakadék van és lehet jómódú és nem jómódú között. Nagy szakadék van a földteke északi és déli része között. Nagy szakadék kelet és nyugat között. Ebben a történetben nincs megváltás. Ez a történet megváltás után kiállt. A megváltás pedig több, mint a proféták ítéletes szava. Több, mint ez az ítéletes történet. Több a megváltás, mint a törvénynek a rigorózus tisztelete. Ez nem tartotta meg a farizeusokat, ez nem tartotta meg a gazdagokat, és nem tartotta meg a szegényeket sem. És Ábrahám istene, és maga Ábrahám ebben a történetben épp oly kegyetlenül viselkedik, mint amilyen kegyetlen volt a gazdag az ő életében. Ez a történet megváltás után kiállt bennünk, egy megváltó találkozás után kiállt. Mert ez egy meg nem valósult közösség, egy meg nem valósult találkozás, egy meg nem valósult asztal közösség. Eszik a gazdag, van neki bőven minden, mert ruhája eledele, ott fekszik a koldus, és nem lesz részese ennek az asztalközösségnek. A befogadásnak, ez a botrány. És aztán szenved a gazdag, és nem tud létrejönni köztük a találkozás, nem tud létrejönni köztük a kapcsolat. És tényleg ez a pokol. Pokol itt a földön, és pokol a más világon. Megváltás után kiállt. Valami olyan megváltó találkozás után kiállt, mint amilyen Jézus találkozása volt Zákeussal. Az elrontott életű gazdag vámszedővel, akinek szintén nem voltak kapcsolatai, akit szintén szakadék választott el a többiektől, akit szakadék választott el Istentől, szakadék választott el Jézustól. Jézus pedig azzal, hogy arra kéri őt, hogy fogadja őt be az asztalához, áthidalja ezt a szakadékot. Ennek a gazdag embernek kell ebben az életben ahhoz az élményhez jutni, hogy befogadja, meghívja a vándorló Jézust, a szegény Jézust, akinek nincs a fejét hol lehajtani. Egy ilyen megváltó találkozás után kiállt ez a történet. A bennünk élő Lázár és a bennünk élő gazdag találkozni akar egymással Jézus Krisztus által. A gazdagság, ennek az embernek a gazdagságra, a bennem élő gazdag igazából egy maszk. Nem tudom, észrevettük-e, hogy a gazdagnak nincs neve. Csak dolgai vannak, nem igazán személy. Le van írva, milyen gyönyörű ruhája van, le van írva, hogy mennyit eszik, hogy gazdag, de ez mind külsőség. A bíbor palást, a palotta és a ruha. Egy maszk arról, hogy minden rendben van, hogy minden jól van az életben, a házasságomban, a családban, a gyülekezetben, az országban, minden rendben van. Ez a Lázár egy kicsit zavaró, de ha elnézzünk jól fölötte, akkor nem fogjuk meglátni. És akkor nincs tovább gond. Nem akarom látni. Nem akarom mindezt látni, hogy maszk van rajtam. Nem tudok találkozni, nem vagyok igazából személy, egy egydimenziós ember vagyok. Amíg ez a maszk rajtam van, rajtad van, addig az égi dimenziónak oda. Addig nincs égi dimenzió, addig csak embertelen jólét van. Lázárnak viszont van neve. Isten segít. Ezt jelenti a neve. Ő az én kiszolgáltatottságom, szegénységem, tehetetlenségem, amit nem akarok látni. Sem magamban nem akarom látni, sem másokban nem szeretném látni. Irtózom tőle, menekülök tőle, nem akarok vele szembesülni, mert rossz nézni, mert nem lehet elfogadni. És akkor történik valami, akkor történik meg a megváltó találkozás, ha ezt elfogadom. Ha elfogadom a bennem lévő Lázárt. Ha ezt el tudom fogadni, akkor el fogom tudni fogadni a körülöttem lévő Lázárokat. Ha juttatok az én Lázáromnak, akkor juttatok a körülöttem lévő megtestesülő Lázároknak is. Valami. Odafigyelést, elismerést. Talán többet is, mint az asztalomról lehulló kenyérmorzsát. Lázár neve Isten segít. Lázár neve az, hogy Istenre utalt. Ő nem egy gonosz szegény. Nem egy agresszív szegény. Nem olyan valaki, aki oda tolja magát elénk. Aki nem hagy minket békén. Aki dörömböl az ajtónkon. Hanem egyszerűen csak ott van. Ezt olvassuk a történetben. Ott fekszik. Egyszerűen ott van, létezik. És Istenre bízza magát. Megtörténik ez a megváltás. Az apostoli hitvallásban azt mondjuk, hogy száll alá poklokra. Ebben a történetben azt olvassuk, hogy nem lehet áthidalni a szakadékot. A hitvallásunk szövege pedig ennek az ellentétéről szól. Krisztus áthidalja ezt a szakadékot, ami a szegény Lázár és a gazdag ember között van. Azt a szakadékot, ami a személyes lét, a személyi lét és a személytelenség között van. Elismerem, látom ezt a Lázárt. És ez a Lázár, ha őt elfogadom és befogadom, segít ahhoz hozzá, hogy igazán gazdag lehessek, aki meglátom a körülöttem, bennem lévő Lázárokat. A történet nem azért szerepel itt, hogy letaglózzon minket, hanem hogy arról beszéljen, hogy még nem késő, hogy még áthidalható a szakadék, hogy Krisztusban van lehetőség arra, hogy Lázárok és gazdagok bennünk és kívülünk találkozzanak. Egy megváltó találkozásban. Amen. Thank you.